Köszöntöm a hallgatókat, ez a Brüsszeli Hét, az Inforádió Európai Uniós szakpolitikai műsora. A mikrofonnál a szerkesztő Németh Zoltán. Brüsszeli Hét. A helyreállítási kölcsöntől való magyar visszalépésből még nem következik automatikusan a gyorsabb jóváhagyás is. Legalábbis ezt mondták az EU Monitor főszerkesztőjének brüsszeli szakértők. Hamarosan erről lesz szó. De előtte is erről, ugyanis a magyar kormány a 7 éves költségvetésen túl rendelkezésére álló forrásokból egyelőre csak a visszanemtérítendő részéhez szeretne hozzájutni. Weinhard Attilát, a portfólió elemzőjét először arról kérdezem, hogy úgy tűnik az uniós gazdaság kezd magára találni, mert jönnek a kedvező adatok.
Januárban volt az utolsó adatfelvétel, most pedig ugye az áprilisi felvételt látjuk. Azt üzeni, hogy gyakorlatilag lényegében túl van a hangulati indikátor szempontjából a koronavírus miatti gazdasági válságnak egy jelentős részén az Európai Unió és illetve benne az eurozóna. Az egyébként egyfajta természetesség, hogy egy nyomott gazdasági hangulat után van egy visszapattanás. Ennek pedig a legfontosabb mozgatórugója az az, hogy azért láthatóan ütemesen halad mind az eurozónában, mind ugye az azon kívüli EU tagok körében az átoltottságnak a mértéke. Ugye több mint 150 millió dózist beadtak az EU-ban, illetve az EGT tagállamokban. Ez ugye a lakosságnak közel az egyharmadát jelenti már, és a második oltáson a lakosság nagyjából 10%-a van túl. És ugye a szállítások alapján lehet azt kalkulálni, hogy ezért július környékére a 70%-ot elérheti elméletileg a felnőtt lakosság körében az átoltottság, ez ugye az Európai Bizottságnak is a célja. Tehát összességében a befektetők, illetve a gazdasági döntéshozók azért látják a fényt az alagút végén, és ez természetesen bizakodásra ad okot, sőt ennél talán többet is, hiszen a rendelésállományi mutatók, illetve a különböző ágazati alindexek mind-mind jelentős hangulatjavulásról adnak bizonyságot. Tehát összességében egy kifejezetten pozitív ez a gazdasági adat, és ezt egyébként más hangulati alapú felmérések is alátámasztják.
És ugye a kontinensen a helyreállítási csomag hivatott még tovább fokozni azt, hogy kilábaljunk minél hamarabb ebből a válságból. Az unió által felajánlott összegnek kevesebb, mint a felére tart igényt Magyarország. Miért?
Igen, valóban egyelőre egy 9 milliárd eurót meghaladó, tehát 3400 milliárd forint körüli összegről hangsúlyozottan átmenetileg lemondott a magyar kormány, vagy úgymond elengedte ezt a lehetőséget. Leginkább azért, hogy ne bonyolítsa a pénz lehívásának a folyamatát, ne szítson további vitákat az Európai Bizottsággal olyan értelemben, amelyek a támogatási lábnak a lehívása útjába lennének.
Mert ugye jegyezzük meg, hogy van egy visszatérítendő, illetve egy visszanemtérítendő része is ennek a csomagnak.
Így van, és ugye ez a pénz, amiről most átmenetileg lemondott a magyar kormány, ez a hitel, tehát a visszatérítendő lábat érinti. A támogatási láb, amelyet ugye nem kell visszafizetni, az egy 2500 milliárd forintos csomag, azt pedig érthetően teljes egészében kérni fogja. Most egyébként tudomásom szerint több forrással beszélve, mind itthon, mind Brüsszelben, úgy gondolom, hogy ez egy hosszabb óta érlelődő folyamat volt, és végig benne volt azért a top döntéshozóknak a fejében, hogy ezt a hitellábat egyelőre végül elengedik, de a hivatalos tervek, amelyek egyébként még április közepén megjelentek, a teljes helyreállítási terv, abban még benne volt ez a hitel kérelemnek a lehetőség, és ezért beszéltünk egy közel 6000 milliárdos fejlesztési programról, de végül úgy alakult, hogy ezt egyelőre nem kérik, hanem csak a támogatási lábat, és azokra a projektekre igyekszik majd fókuszálni a kormány, amelyek remélhetőleg minél gyorsabban átmennek az Európai Bizottság és az ECOFIN-nek a szűrőjén,
melyek
hogy
ezek?
Minél hamarabb tudjon a magyar kormány ezekhez a forrásokhoz hozzájutni, és minél hamarabb el tudjanak indulni a projektek. A hitellábat pedig egyébként 2023. augusztusáig kérhetjük, tehát összességében van még idő kidolgozni a projekteket, a különböző fejlesztéseket ahhoz, hogy majd a tervnek egy későbbi módosításába azokat be lehessen illeszteni.
Ez a visszanemtérítendő lába, hogy te is fogalmaztál, ez mire költhető? Vagy mire költik?
Mind a támogatási, mind a hitelláb gyakorlatilag ugyanazokra a célokra, és ugyanolyan keret mentén, és ugyanolyan szabályrendszer mentén költhető el. tehát nem önmagában ez a döntési pont, hanem inkább az, hogy mik azok a célok, amelyekre ekkora volumenű pénzt fel lehet használni. És ugye itt jött az egyik nagy ütköző pont, amely nyilvánosságot is kapott, ugye a magyar kormány egy nagyon jelentős 1500 milliárd forintos egyetem felsőoktatás fejlesztési programot szeretett volna ebbe berakni, ebbe a nagy tervbe, de ez nem stratégiai célja az Európai Bizottságnak, és az ország specifikus ajánlásokban, amelyeket minden évben kiad, hogy a gazdaságpolitika mely területén hol mit lát javasolni, javítani, azokban sem szerepelt ez a cél. Hát összességében ezt az 1500 milliárd körüli tételt, ezt feltehetően vagy teljesen kihúzza a kormány, vagy ahogy Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter utalt rá, azért radikálisan le fogja vágni ennek a részét a támogatási lábban, tehát valamennyi feltehetően benne marad a tervben, de ez volt az egyik ütköző pont, amelyet Brüsszelben azért értetlenül fogadtak, hogy ezt miért akarja a kormány az EU-s pénzeknek a keretébe benyomni. Vita van még például az egészségügyi területen a múlt évben végrehajtott béremelésnek a kérdésében. Ezt alapesetben az RRF rendelet nem engedi, ugye bérjellegű kiadásokat finanszírozni, de egy átfogó reform és az egészségügynek a fehérítése csomagjába el tudja ezt adni a kormány, akkor feltehetően ez is át fog menni. Az öntözésfejlesztésnek a területe az valószínűleg kihullik a programból. Ennek az oka az egy új szabályrendszer, ez a jelentős sérelem nélküli fejlesztéseknek az elve, azaz, hogy a környezeti hatásokat minél inkább próbáljuk minimalizálni, és feltétlenül akár az új Dunahídnak is a fejlesztése részben emiatt esett a kútba, már mint az RRF szabályok miatt. Összességében úgy kell ezt a jóval kisebbre szabott csomagot összeállítani, hogy ugyanúgy megfeleljen a magyar kormány annak a minimum célnak, hogy a forrásoknak a legalább 37%-át klímavédelmi jellegű intézkedésként el lehessen adni, illetve legalább 20%-ot digitalizációs jellegű fejlesztésként el lehessen adni. Tehát most ezen koordinátorrendszer mentén kell egy kisebb csomagot újra összeállítani.
Weinhard Attilát, a portfólió elemzőjét hallották.
Brüsszeli hét.
Az Inforádió Európai Uniós hír és háttérműsora.
A vártnál jóval kevesebb ország tart csak igényt a helyreállítási eszközből a kölcsönre. A hiteleket a hatályos rendelet értelmében 2023. augusztusáig még fel lehet venni a terv módosításával. Nem kizárt azonban, hogy a későbbiek során a magyar kormány is lehívja még a hitel egészét vagy egy részét, de egyelőre még nem él ezzel. A nemzeti terveket jövőre úgy is módosítani kell majd bizonyos esetekben, mivel akkor döntenek a támogatási keret maradék 30%-áról. Gyévai Zoltánnal, az EU Monitor főszerkesztőjével beszélgetek.
A tagállamoknak a fele, több mint a fele benyújtotta már a véglegesnek szánt tervet, ez 14 országot jelent. 13 ország még ugye mondjuk így, hogy lóg a tervvel, valószínűleg a következő hetekben be fogják nyújtani ők is. Lesz olyan ország, amelyik még jóval később fog bejelentkezni, például Hollandia. Számukra valószínűleg nem annyira sürgős.
Van egy végső határidő? Bocsáss meg!
Végső határidő van természetesen. Ez azt jelenti, hogy 2023. augusztus 31-ig, ugye ameddig a kölcsönök is benyújtható még igény, addig még benyújthatnak a tagállamok, benyújthatják a terveiket. Nem kötelező senkinek sem most benyújtani a tervet, várhat vele. Nyilvánvalóan azért az természetesen benne volt a pakliba kezdettől fogva, hogy ezt a helyreállításra és a gazdaság stresszülőképességének javítására akarják fordítani. A helyreállításra kerül a hangsúly, akkor pedig ezek a pénzek nagyon gyorsan kellenek a gazdaságoknak. Ugye most az a kérdésre a válasz, hogy mire költhetik el ezt a pénzt. Ugye a kiinduló pont az volt, amikor az egészet elkezdték tervezni, hogy ez egy helyreállításról szól, magyarán adjunk pénzt a tagállamoknak arról, hogy a gazdaságokat minél gyorsabban, minél rövidebb idő alatt növekedési pályára tudják állítani. De a következő kérdés az volt, hogy odaadjuk-e nekik a pénzt, aztán fussanak el vele, és arra költsék, amire akarják, vagy pedig kössük bizonyos feltételekhez. És itt lépett be az a dolog, hogy ugye volt egy nagy dilemma, hogy ami most történik, az Európai Unió elindított egy gazdasági modellváltást, ami egy zöld és digitális modellváltásnak nevezi. Ez egy kiváló lehetőség arra, itt jött az ötlet, hogy ha már van egy ekkora, végre van egy ilyen közös adósságkibocsátáson alapuló ekkora alapunk, akkor azt arra is költsük, hogy egyúttal, amit is meg kell majd tennünk, hogy a gazdaságot a zöld és digitális pályára, fenntartható pályára állítsuk. És tulajdonképpen erről szól az egész. Ha van megkötés a programban, ez igazából ezekhez a célokhoz kötődik, a tagállamoknak olyan terveket kell letenniük az asztalra, amelyek tükrözik ezt a digitális és a zöld irányt a gazdaságnak, és azt is, hogy a gazdaságukat stressztűrő képessé tegyék a jövőre vonatkozó válságokra felkészülni.
Nyissunk egy zárójelet. Ugye most a helyreállítási csomagról, stressztűrő támogatásokról beszélünk. Ez azonos a 7 éves keretköltségvetéssel?
Nem, ugye ez egy plusz, ahogy azt lehet mondani, tehát a 7 éves keretköltségvetés is plusz ez. És ezért is rendkívüli ez a mostani csomag, hiszen a 7 éves keretköltségvetés az 1100 milliárd eurót jelent az Európai Unió 27 tagállama számára a következő 7 évben, ugye ez már is kezdődött 2021. januárjától, miközben a helyreállítási alap, hogy is fogunk, ami több részből áll egyébként, csak ennek a legnagyobb szegmenséről beszélünk most, az RRF-ről, tehát hogy ezt a 750 milliárdot tesz ki 2018-as áron. Tehát ezt összeadjuk, akkor eljutunk egy olyan összeghez, ami a folyóáron nézzük, akkor 2000 milliárd euró körül lesz, tehát ez egy hatalmas nagy összeg, olyan volumenű pénzeső, hogy így fogalmazzak a tagállamok számára, amire korábban nem volt példa, és talán nem is lesz a jövőben sem.
Mit lehet tudni egyébként, hogy akik benyújtották eddig a terveket az elmúlt napokban, hetekben, azok hitelt is felvesznek, vagy a visszanemtérítendő támogatásra appellálnak?
Talán a vállalkozásokkal, a korábbi vállalkozásokkal ellentétben a tagállamok inkább a visszatérő támogatásra utaznak. Mondjuk ez nem meglepetés természetesen, hiszen nevében benne van, hogy vissza nem térítendő a kölcsönt, viszont vissza kell téríteni. Viszont a kölcsönt olyan kedvezményes formában, olyan jó áron tudja az Európai Bizottság majd szállítani, hogy egyes esetekben negatív kamattal. Tehát megéri, ahogy mondani szólták, a bolondnak is megéri felvenni egy ilyen hitelt, szokták mondani. Ehhez képest úgy néz ki, hogy a 14 tagállam közül, amelyek eddig benyújtották a terveiket, körülbelül 4-5 az, amelyik kifejezetten kért hitelt is, egyébként közé tartozik Lengyelország is, vagy Szlovénia is. Lengyelország 12 milliárdnál is nagyobb hitelrészletet kért. Viszont azt is hozzá kell tenni, hogy ez még nem a teljes kép, tehát korai még elhamarkodott következtetéseket levonni, hiszen tudjuk azt is, hogy 2023. augusztus 31-ig még bőven van idő a tagállamok számára papíron félretett kölcsönrészleteknek az igénylésére, amihez természetesen új terveket kell majd, módosított terveket kell majd benyújtani.
Ugye a kiszivárgott hírek szerint példának okáért, hogy te is mondtad már a tagállamok közül, Magyarország sem kívánja igénybe venni ezt a hitelt. De először tisztázzuk, hogy mit kell és hogyan visszafizetni. Ugye említettük már, hogy az Európai Bizottság vesz fel hiteleket a piacról. Tisztázzuk a fogalmakat. A hitelt ugye egyértelműen vissza kell fizetni. A visszanemtérítendő támogatásokat azt egyáltalán nem kell visszafizetni? Tehát azt elvisszük a kasszából, és akkor már a miénk is lesz.
Igen, abszolút erről van szó, tehát a visszanemtérítendő támogatás az, aminek nevezzük, azt nem kell fizetni.
De egyáltalán ugye, nem kell azt utána később valahogy törleszteni? Mert mégiscsak egy hitelcsomagról beszélünk.
Azt egyáltalán nem kell, viszont ugye egy dolgot nem szabad elfelejteni, hogy az egész pénz az nem a tagállamoknak a többletbefizetésein származik, mint a 7 éves keretköltségvetésben. Ugye a 7 éves keretköltségvetésben mi történik igazából? Ott is az van, hogy visszanemtérítendő támogatást kap Magyarország, de mi is befizetünk a közös költségvetésbe. A pénz nem a semmiből érkezik. Ebben az esetben viszont azt látni kell, hogy az egész helyreállítási csomagnak az alapja egy kölcsönfelvétel, amit az Európai Bizottság a pénzpiacokon bonyolít le. Magyarán az Európai Unió számára, amikor az Európai Bizottság felvesz majd kölcsönöket, és ezeket továbbít a tagállamoknak, az Európai Unió számára ez kölcsönként jelentkezik, és egy idő után, ugye a 30 éves hatavideje van, ezt szép lassan le kell majd törleszteni. Na itt is egy kicsit úgy kell elképzelni, hogy van egy kölcsönfelvétel Európai Unió szinten, azt majd, ha eljön az ideje a tagállamoknak, természetesen a tagállamoknak, hiszen az Európai Uniót a tagállamok alkotják, majd ezt a kölcsönt majd vissza kell fizetni. De önmagában a visszanemtérítendő támogatás nem kerül semmibe a tagállamoknak, 30 éves futamidő alatt vissza kell majd fizetni, viszont olyan nagyon fontos dolog, ami ezt az egészet árnyalni fogja. Csak hogy erről keveset beszélünk mostanában. Az Európai Bizottság hamarosan letesz az asztalra egy olyan javaslatot, ami új forrásokat fog teremteni az Európai Unió számára. A fel nem használt műanyagok, vagy pedig az európai emissziókereskedelmi rendszer bevétele jövőben. Ezek lesznek azok a valószínűleg a fedezetei annak, ami után az Európai Bizottság által felvett kölcsönt az Európai Unió vissza tudja fizetni. Ebben az esetben még azt is elmondhatjuk tehát, hogy a visszatérítendő támogatások még úgy sem kerülhetnek majd pénze Magyarország számára, mint a 2 éves keretköltségvetésből nekünk jutó visszanemtérítendő támogatás.
És egyébként ezek a visszanemtérítendő támogatások rendelkeznek címkékkel, hogy mire lehet fordítani, vagy bármire lehet?
Ugye a csomagnak több eleme van, ugye mi a legnagyobbról beszélünk, abban az van ugye természetesen, hogy mindenkinek be kell nyújtani egy tervet, ugye Magyarország is ezen dolgozik.
Ennek még a visszanemtérítendő támogatásokra is?
Természetesen. Tehát nincs különbség a visszanemtérítendő támogatások és a kölcsönök szempontjából, hogy milyen tervet nyújt be az ember. Ugyanúgy értékeli az Európai Bizottság, ugyanazt jelent, ugyanazok az elvárások. Tehát itt a kölcsön és a visszanemtérítendő támogatást értelemben nincs különbség a kettő között. A lényeg az, hogy reformokat kell bejelenteni, és beruházásokat kell rendelni a reformokhoz, vagy a beruházásokhoz kell reformokat rendelni. Ezeket nézi az Európai Bizottság, miközben bizonyos szabályvezetőket adott, amiket be kell tartani, bizonyos feltételek vannak kikötve. Ezek közé tartozik az, hogy a teljes keretnek a 37%-át éghajlatváltozással összefüggő beruházásra kell költeni, 20%-át a digitális átállásra, a digitális gazdaság fejlesztésére, ez lehet egyébként digitális képzés és iskolák felszerelése, stb. És aztán van még egy nagyon fontos elem, ez az, hogy az ország specifikus ajánlások, amelyeket Magyarország számára tettek az elmúlt években, ugye ezek a gazdasági európai szemeszter keretében, ezeket is, ha nem is minden, nem 100%-ig, de jelentős részt figyelembe kell majd venni abban, hogy Magyarország mire akarja elkölteni a pénzeket.
De ugyanakkor a magyar kormány szeretné mondjuk az egészségügyi dolgozók béremelését ebből rendezni, az eddigi hírek alapján, illetve a felsőoktatási átalakításokat, ugye az alapítványokba való kiszervezés, átszervezéseket is. Ezeket lehet ebből állni?
Ugye a felsőoktatással kapcsolatban úgy néz ki, hogy a helyzet elég elutasító nem az Európai Bizottság részéről, azért nem, mert egyrészt nincsen országspecifikus ajánlás Magyarország számára, tehát így nehezen védhető ez a része. A másik pedig ugye az ehhez kapcsolódó a módszertan, ahogy ugye a felsőoktatásnak ezt az átalakítását alapítványokba szervezéssel fogadnák el. Az Európai Bizottság ezt egy olyan forró krumplinak érzi, amihez nem kíván asszisztálni, ezért úgy gondolja, hogy ezt nem kívánja megfinanszírozni a csomagból, hiszen ebből még sok problémája lehetne neki is, hiszen az Európai Bizottságnak is el kell majd mindennel számolnia, az Európai Számbevőszék, vagy az Európai Parlament felé is.
Egészségügyi dolgozók?
Az egészségügyi dolgozóknál a kép kicsit árnyaltabb, ugyanis ott az van, hogy elvileg, ugye egy bérekről van szó, egészségügyi béreket, meg más béreket is ebből a pénzből nem finanszírozhat a programból az Európai Unió, viszont van olyan lehetőség, hogyha ezt a tagállam a béremelést, az egészségügyiben dolgozóknak a béremelését beágyazza egy egészségügyi reformtervbe, egy átfogó reformtervbe, amelynek egyik eleme, akár kiinduló pontja is lehet az, hogy most az egészségügyben huzamosabb, nem csak egy évre, nem csak 2 évre, nem egyszerű alkalommal főleg nem, hanem reform részeként azt irányozzuk elő, hogy az egészségügyi szolgáltatások színvonalának az emelése érdekében emeljük a béreket, akkor ezt az Európai Bizottság erre adott egyébként indikációkat, utalásokat, ezeket kész lesz elfogadni. Hogy ez a magyar programban hogyan lesz befoglalva, az egy más kérdés. Ugye meg kell látnunk azt, hogy először mi lesz a magyar programban pontosan, ha ez nyilvánosságra kerül, ha benyújtják majd, és attól kezdve azt, hogy az Európai Bizottság ezeket hogyan fogja értékelni.
Gyévai Zoltánt, az EU Monitor főszerkesztőjét hallották. Ezzel véget ért a brüsszeli hét az Inforádió Európai Uniós szakpolitikai műsora. Új adással jövő héten várom Önöket. Akkor is számítok majd a figyelmükre. Németh Zoltánt hallották. Viszont hallásra!